Második fejezet. Hanyat fekve. Általános iskolásként ismertem meg a szemészeti klinika műtőjét. A második alkalommal már középiskolásként kerültem oda. Az ott töltött fél órák és a feledhetetlen emlékeim, bár szívesen lemondtam volna róluk. A 8. osztály várt rám, és nyáron anyukámmal 3 hetente kontrollvizsgálatra jártunk. Állandósult a magas szemnyomás, fenyegető közelségbe került a műtőasztal. Alig, hogy elkezdődött a tanév, az ellenőrző vizsgálaton a tanár úr kijelentette. Elkerülhetetlenné vált az operáció. Érthetően elmagyarázta, hogy miért teszi tönkre a látást a magas tenzió. A szemben többek között egy folyadék elvezető csatorna is van. Ezen a 10 hajszál átmérőjű csövecskén távoznak el a szemből a salakanyagok. A glaukómás betegeknél ez a csatorna vagy nem fejlődött ki megfelelően, vagy beszűkült, esetleg teljesen el is záródott. Az okát egyiknek sem tudni. A kisebb keresztmetszet miatt a csövecskében feltorlódik a folyadék, és mögötte túlnyomás alakul ki. Ez kívülről is jól észlelhető, mert a szemgolyó megkeményedik, megnő. Ez lehet születési rendellenesség is, mint az enyém. Lehet fejlődési rendellenesség, de öröklődhet is. Nálam sokáig az első lehetőségre gyanakodtak, de később kiderült. Anyai ágon másnál is előfordult már. Az élet bármely szakaszában, bármikor, bárkinél megjelenhet a zöld hályog. Fejfájás, erősebb esetben glaukómás roham, színes karikák a világító lámpa körül, kitágult pupilla sejteti a rosszat. A megduzzadt szemcsatorna nyomja a retinát, a látó ideghártyát. A retina akkora, mint a kisújjon a köröm. Pókhálószerű kinézetét a hajszál erek hálózatától kapja. Vér folyik benne, és oxigénnel táplálkozik. A megduzzadt szemcsatorna neki nyomódik a retina falának, így abban nem áramlik elég vér. Az oxigén hiány következtében fokozatosan elhalnak a látó idegsejtek. Előbb az éles látás károsodik, majd a térlátás. A normális szemnyomás 16-18 higany milliméter. Ha ennél alacsonyabb, az is rossz, sőt, nagyon veszélyes is lehet. Ilyenkor a retina könnyen leválhat a helyéről, mivel nincs, ami ott tartsa. A teljesen levált látóidegkártya olyan, mintha egy pici lúvballon darabkát jó erősen széthúznánk, majd hirtelen elengednénk, összezsugorodik és vége. A magas tenzió káros hatását a legjobban a fényképezőgép példájával szemléltethetjük. Ha túl exponáljuk a felvételt, glaukóma, akkor a negatívon retina életlen lesz a kép. Ha előhívjuk a negatívot, a pozitív kép, az agyi kép, amit látunk, életlen homályos lesz. Mivel a látóideghártyát nem cserélhetjük, mint a filmet, az aktuális látás minősége nem javítható, azt legfeljebb szinten tarthatjuk. Ha ezután újra felszökik a szemnyomás, tovább romlik a látás. Ezzel a betegséggel annyi mindent nem lenne szabad csinálni az életben, hogyha mind betartottam volna, nem lett volna életem, és akkor se úsztam volna meg. Szeptember 22-én reggel megpakolt táskával keltünk útra anyukámmal. elkerülhetetlenné vált a műtét. A tanár úr azt kérte, hogy altatás nélkül operálhasson. Anyukám majdnem szívbajt kapott ettől, és hevesen le akart beszélni. Én meg úgy gondoltam, hogy ha az altatást kérem, azt fogják hinni rólam, hogy afféle kisfiú vagyok. Meg akartam mutatni mindenkinek, hogy nem félek még egy nyavajás szemműtéttől sem. Azt hiszem, mindenki meglepődött, amikor igent válaszoltam, talán még én is. A végleges döntés előtt csak annyit mondtam, ha megígéri a tanár úr, hogy nem fog fájni, akkor nem kell altatnia. Megígérte. Felnőttek közé kerültem, és ők sokat sóhajtoztak sorsomon, már ilyen fiatalon is. Reggel jött a beteg kísérő, és már a kórterem ajtajában harsogta a nevemet. Valós magasságomnál alacsonyabbnak vélhetett, mert majd résztem egy kicsit. A folyosó elején balra volt a műtő, jobbra az előkészítő, egy-két felnőtt már zizegett odabent. Köntösben ücsörögtek a székeken. A nyárutóhoz képest eléggé sápatnak tűntek. Kaptam egy nyugtató tablettát, amit egy pohár vízzel leküldtem. Szagos fertőtlenítő folyadékkal lemosták a szemem környékét. Érzéstelenítő szemcseppet is bőségesen locsoltak a kuksimba. Közben újabb delikvensek érkeztek. Előkészítettek, meg mehettek a sorsukra. Volt az előkészítőben egy hatalmas fotel, majdnem olyan, mint a fogorvosok széke. Volt fejtámasza, és nagyon masszív alkalmatosságnak látszott. Nem hiszem, hogy bármelyikünk is szeretett volna beleülni. Bejött az előkészítőbe a tanár úr, és hogy léten felül érdeklődött. Ugyan mit mondhattam volna? Oda hívott a masszív ülő alkalmatossághoz, és helyjel kínált. Beleültem, és éreztem, hogy szűkülni kezd a hátsóm. Különböző tűméretek kerültek szóba, izgatottan tekintettem körül. Aztán lepattant egy ampulla teteje, és mohón inni kezdte annak tartalmát a fecske. Egy erős lámpa világított az arcomba, fejemet hátra kellett szegni rá a fejtartóra. A tanár úr egészen közel hajolt a képemhez, kifogástalanul hallottam mély szuszogását. Kezével mutatta, hogy melyik irányba nézzek merevem. Az orrom előtt megjelent az injekciós tű, fű, de melegem lett tőle. Erős szúrást éreztem a szemem zugában, és feszítő erejű szérum hatolt a fejembe, a szemcsont csak úgy recsegett. Forróság öntötte, pillanatokon belül teljesen leizzadtam. Megkönnyebbülten sóhajtottam fel, amikor a doki kihúzta a tűt. Szerencsére vége van a kálváriának, gondoltam, de túl korán. Két másik helyre is benyomta az utálatos tűt. Hangot nem adtam ki, és fejemet se akartam elkapni. Nem is tettem. Azt nem állítom, hogy halknyőszörgést nem hallhattak a közvetlen közelemben, de csak azok, akiknek hallása igen kifinomult volt. Nagyon rosszul éreztem magam abban a nyomorult székben. Igazi kínzás volt. Olyasmi, mint a kerékbetörés. Már igaz, azt csak elképzelni tudom. A beinjekciózott szememre gézlapot tettek, és megkértek, hogy ne túl erősen, de nyomjam rá a szememre. Visszaültem a padra, kértem egy pohár vizet, nagyon jól esett. Néha odajött valaki, levette a gézlapot, és megkért, hogy nézzek jobbra és balra. Akkor még nem tudtam, hogy minek kell így körbejáratnom a szememet, de megtettem. Most már tudom, az operációt csak akkor szabad elkezdeni, ha nem mozog a szem. Ugyanis, ha megmozdulna, amikor éppen vágják, helyrehozhatatlan baj eshetne. Bejött a beteg kísérő, karon fogott, és elindult velem a műtőbe. Az előtérben kézmosók sorakoztak, a ruhafogason rengeteg köpeny lógott. Alattuk kalucsni jellegű lábbelik sorakoztak. Vizslató szemmel fordultam körül, vajon hol lehet a tanár úr? Nem ismertem fel, hiszen a műtőben dolgozóknak csak a szemét látni. Jobbra fordultunk, ahol két műtőasztalt láttam. Az egyik fölé ketten is hajoltak és dolgoztak valakin. Két lépcsőfokra léptem fel, ráültem a másik asztalra, majd hanyat feküdtem rajta. Előbb nyaktól lefelé takartak le egy lepedővel, majd a lábamat is bebugyolálták. Hoztak küklopsznak való terítőt is, aminek a közepén egy lyuk tátongott. Úgy terítették az arcomra, hogy a kivágás az operálandó szemem fölé kerüljön. Úgy becsomagoltak, mintha karácsonyi ajándéknak készítettek volna a fa alá. Felkapcsolták a műtőlámpát, és erős fénye szinte teljesen elvakított. A szabadon maradt, érzéstelenített szemmel, persze korán sem tökéletes a látás. Akkor már csak füleltem, és egyszer csak a tanár úr mély hangját hallottam. Megpaskolta a vállamat, és megdícsért, amiért ilyen férfiasan viselkedtem az érzéstelenítő injekció beadása közben. Tetvett valamit, és azt mondta, ha fájdalmat éreznél az operáció közben, nyugodtan szóljál. Hümmögtem valamit a lepedőhegy alól, biztosan értette. Feszülten feküdtem, mert nem tudtam, hogy mi és mikor következik. A levegőtől elzárva, a hatalmas lámpa alatt igencsak melegem lett. Kissé lelógattam a kezem a keskeny asztalról, és levezetésképpen mozgatni kezdtem az ujjaimat. Nem sokáig, mert a szemembe szuszogott valaki. Vakító fény áradt a szemembe, amit valamivel kipeckeltek. Langyos folyadékot öntöttek rá, a lefolyó sterilizálóból még a fülembe is jutott. Halk beszédet hallottam, tompa ujjakat éreztem. Egy-egy szúró érzés belém nyilal, de azt bőven ki lehetett bírni. Sajnáltam, hogy nem láthatom, hogyan operálnak. De még annál is szívesebben fociztam volna a majom ketrecben. Meglepődtem, amikor a tanár úr ollót kért az asszisztenstől. Hatnyi szállást hallottam, kész röhely ollóval vágják a szememet. Azért kell rést nyitni jellemzően a szivárvány hártya felső szélénél, hogy ki tudjon folyni a fölösleges folyadék. Ezt fisztula képző műtétnek hívják. Az operáció közben beszélgetett a két doki, és csak remélni mertem, hogy közben azért figyelnek rám is. A tanár úr többször is rákérdezett, hogy érzek-e fájdalmat. Mindig nemet válaszoltam, mert az apró nyilallásokat nem tartottam szóra érdemesnek. Többször is tompa nyomást éreztem. Elképzelhető, hogy ilyenkor újjal rásegítettek, hogy kipréseljék a fölösleges folyadékot a szemcsatornából. Nem sokkal később tűt és cérnát kért a tanár úr, és bestoppolta a szememet. Na, a varrást azért éreztem, szorítottam is, amit lehetett, de nem jaj veszékeltem. Milyen remek fiú ez a Lacika? Hallom a tanár úr szájából. Hát persze, hogy az vagyok, gondoltam. Az utómunkálatok közben nagy megkönnyebbülésemre a pecket is kivették a szememből. Újra láttam. Igaz, furcsán, de nem nézelődhettem sokáig, mert puha géztettek a szememre. Arra vatta került majd egy alumínium takaró. Azt a betegek teaszűrőnek nevezték. Kibugyoláltak a csomagolásból, és megkeresték a papucsomat is. A tanár úr hangosan megdicsért, mitagadás nagyon jól esett. Magam is úgy véltem, hogy derekasan megálltam a helyemet a műtőasztalon. Bekísértek a kórterembe, és aznap már nem kelhettem fel. Jó érzés volt a meleg ágyban feküdni. Bejött egy nővérke, és érdeklődött, hogy vagyok. Csendesen mondtam, hogy minden oké, és hamarosan elaludtam. Valamelyik látogatáson anyukám elmesélte, hogy felkereste a tanárurat, aki pozitív eredményről számolt be, és hozzátette. A maga fia úgy viselkedett egész idő alatt, hogy sok felnőtt példát vehetne róla. Osztálytársaim érdeklődve fogadtak a suliban, hiszen 3 hétig voltam távol. Elmondtam, hogy mindkét szememet megoperálták. Nagyot bámultak, amikor meghallották, hogy rést vágtak rajtuk, meg is mutattam. Amikor meg arról meséltem nekik, hogy a végén még össze is varták tűvel és cérnával, mosolyogva faképnél hagytak. Második évemet jártam a középiskolában, és elérkezett a téli szünidő. Az elmúlt hónapok kontrollvizsgálatai újból azt jelezték, hogy tartósan magas a szemnyomásom. A hirtelen nagy kamaszkori fejlődés rosszul hatott rá. Nagy megdöbbenésünkre a tanár úr azt kérte, hogy december 31-én feküdjek be a klinikára. Józan belátás szerint igen nagy idétlenségnek tűnt. Ugyan ki fog foglalkozni velem az ünnep alatt? Dühös voltam, bár szilveszteri bulira nem voltam hivatalos. Ellent mondani persze nem mertünk, így nem maradt más hátra. Az év utolsó napjának reggelén szégyen szemre elindultam a klinikára. Bizony még a nővérke is csodálkozott, de hamar túltette magát rajta. Alig lézengett valaki az osztályon, és nagyon elkámpicsorodtam, mikor anyukám magamra hagyott. Fájt a szívem, hogy amíg mások a körúton trombitálnak, nekem a kórteremben kell emésztődnöm. Már pedig a tét nagy volt. Azt kellett kideríteni, elkerülhető-e az újabb operáció. Nem szerettem volna újból a szike alá kerülni. Bőven elég volt az alig 2 éves emlék. Este felé kimentem a hatalmas lépcsőházba, és onnan néztem a távoli József körutat. Azután leballagtam a kapuba, és onnan hallgattam a vidám trombita szót. Érdekes látvány lehettem így december utolsó napján a köntösöm alól kilógó pizsamanadrágban. Összehúztam a köntös gallérját, és megpróbáltam dacolni a tél hideg lehelletével. Néhány vidám fiatal ment el előttem, szánalmasan éreztem magam. Aztán csak győzött az esti fagy, és becsuktam magam mögött a hatalmas kaput. Bánat ellen legjobb orvosság az alvás. Átaludtam magam a következő évbe. Vége lett az ünnepeknek, beindult a kórházi nagyüzem. Mérték a szemnyomásomat, és kidolgozták a haditervet.